Isten igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek Isten üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Írva található Timóteushoz írott első levél harmadik részének az első öt versében a következőképpen. Igaz beszéd ez, ha valaki püspökségre törekszik, szép feladatra vágyik. Szükséges tehát, hogy a püspök legyen fedhetetlen, egyfeleségű férfi, megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas, nem részeges, nem erőszakos, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár, olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli, mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni Isten egyházára? Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felkuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, hogy nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. Így szól Isten igéje, foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, keresztény gyülekezet! Pál apostol Timóteushoz írott első levelében az egyházzal kapcsolatos, a gyülekezet életével kapcsolatos legfontosabb témákról, kérdésekről szól. Így hallottuk az apostol intését a keresztény tanítás megőrzésére, az evangélium tiszta üzenetének továbbadására. Hallottunk az elmúlt alkalommal az Isten tiszteleten tanúsított helyes magatartásról, és ma pedig az előttünk levő igerészben az apostol rátér a levél harmadik fő témájára, amely pedig a gyülekezet vezetésére, és különösképpen is a szolgálattevőkkel szembeni elvárásokra vonatkozik. Először is tisztáznunk kell, hogy milyen tisztségviselőket, milyen vezető embereket említ a keresztény gyülekezetben az apostol, illetve ismerünk az újszövetségi szentírásban. Ebben a ma előttünk levő ige szakaszban az apostol csak két tisztséget említ név szerint is, az egyik a püspök, a másik pedig a diakónus tisztsége. De nem említi külön a presbitereket. Ennek oka egyszerűen abban keresendő, hogy az első keresztény gyülekezetben teljesen egyértelmű volt, hogy a püspök, aminek a szónak eredeti jelentése felügyelő, felvigyázó, és a presbiter, ami azt jelenti, hogy vén, idősebb, hitben érett egyháztag, ez a két cím, ez a két tisztség ugyanezt jelentette. Amikor Pál apostol magához hivatta az efézusi gyülekezet véneit, ahogy ezt olvassuk az apostolok cselekedeteinek könyvében, akkor a megszólításban ezeket az embereket véneknek szólítja, azaz presbitereknek. De néhány mondattal később már a beszédében ugyanezeknek az embereknek azt mondja, hogy ők a nyáj őrzői, azaz püspökei, felvigyázói. Így tehát ugyanazokra az emberekre használja Pál apostol és az újszövetségi szentírás többször is, hol a felvigyázó püspök kifejezést, hol pedig a presbiter, a vén kifejezést. Itt a Timóteushoz írott levélben tehát egyszerűen azért nem tesz említést az apostol a vénekről, a presbiterekről, mert azokat azonosnak veszi a püspökkel, a gyülekezet felvigyázóival. Világosan megállapítható tehát, hogy az újszövetségi szentírás felváltva használja mind a két kifejezést. És ugyanazokat a személyeket hol véneknek, presbitereknek nevezi, hol pedig felvigyázóknak, azaz püspököknek. Ennek a kettős szóhasználatnak több oka is van. Az egyik oka az, hogy a presbiter elnevezés zsidó eredetű. A zsinagógai elöljárókat is így nevezték. Minden zsinagógának megvoltak a maga vénei, azaz a maga presbiterei. Míg az episzkoposz, vagyis püspök szó, ez görög eredetű. A városi tisztségviselőkre, a meghódított városok felügyelőire használták ezt a kifejezést. Így tulajdonképpen az episzkoposz, a püspök egy funkciót jelentett, míg a presbiter, a vén inkább méltóságot jelölt. Az egyik egy zsidó, a másik pedig egy görög hagyományokra visszavezethető kifejezés. És a Szentírás mind a kettőt használja fölváltva. A másik magyarázat pedig az, hogy a vének, a presbiterek általában kollektív értelemben használt kifejezés. Azokra a férfiakra, akik egy-egy gyülekezetben többen is voltak, betöltötték a gyülekezetben a vezető szerepet, az ő testületükre, az ő közösségükre használja általánosan ezt a kifejezést, a Szentírás, hogy a gyülekezet vénei, azaz vezetői. Amikor azonban egy-egy konkrét szeméről van szó, amikor megnevezi a nevét is ennek a vezető embernek, mint például Timóteus vagy Titus, akkor a felvigyázó, azaz a püspök kifejezést használja a Szentírás. Nyilvánvalóan le kell azonban azt is szögeznünk, és világosan látnunk kell, hogy itt az újszövetségi Szentírásban használt püspök elnevezés nem a mai értelemben vett püspök tisztséget jelenti, hanem az eredeti értelemben még másról volt szó. Timóteus vagy Titus, akiket Pál apostol a gyülekezet felvigyázóinak, püspökeinek nevez, valóban számos gyülekezet felügyeletével megvoltak bízva, de nem voltak a mai értelemben vett püspökök, nem volt hierarchikus egyház felépítés. Püspökön kívül pedig, azaz a felvigyázón kívül a gyülekezet érett, vezető, szerepét betöltő személyeken kívül az apostol még egy tisztséget említ meg, ez pedig a diakónus tisztsége. A diakónusok eredetét, szolgálatát még nehezebb meghatározni, mint a presbiter és a felvigyázó szolgálatát. Az ókori társadalomban a diakónus általában alantos szolgálatot jelentett. A görögök így értették a vacsoránál, az étkezésnél felszolgáló személyekre ezt a kifejezést, akik az ételt az asztalhoz hozzák, felszolgálják, ezek voltak a diakónusok. És a görög nyelven íródott újszövetségi Szentírás átveszi ezt a kifejezést. Így a János evangéliumában, a kánai mennyegző történetében is halljuk ezt a kifejezést. A bort a mennyegzőn felszolgáló szolgákra mondja azt a Szentírást, hogy ők voltak a diakónusok. Tehát azok a szolgák, akik az asztalok körül szolgáltak. A görögök szemében tehát a szolgálat, a diakónus az egy alávetett, megalázott szerepet jelentett. Jézus azonban megfordította ezt az értékrendet. A tanítványaihoz az Úr Jézus így szólt, mert ki a nagyobb? Az, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül. Én pedig olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. És Jézus egész élete erről tett bizonyságot. Szolgálni jött. Életét adta másokért. És Jézus valamennyi követője, az ő tanítása, az ő példája nyomán arra kapott elhívást, hogy mi is Jézushoz, ami Urunkhoz hasonlóan alázatos szolgák, diakónusok legyünk. Innen ered tehát az elnevezés, hogy a gyülekezetben egyeseket ezzel a tisztséggel, ezzel a névvel emlegetnek diakónusok. A hét diakónus kinevezéséről olvasunk az apostolok cselekedeteinek könyvében. A jeruzsálemi gyülekezetben szükségessé vált, hogy az apostolok mellett a szolgálatban segítők, diakónusok álljanak be. Itt az apostolok cselekedeteinek könyvében azt olvassuk, ezek a diakónusok gyakorlati feladatokat töltöttek be. A szűkölködők részére ők voltak azok, akik a gyülekezet által összegyűjtött adományt szétosztották. De egyesek közülük nem csak ebben a szeretett szolgálatnak a területén szolgáltak, de a tanításban, az ige hirdetésben is részt vettek, segítkeztek az apostolok mellett. Így például Istvánról és Fülöpről is azt olvastuk, hogy nem csak diakónusok voltak, de evangélisták is, akik az evangéliumot hirdették. Így megállapíthatjuk, hogy a diakónusok a gyülekezet presbiterei, felvigyázói mellett segítkező személyek voltak. A szegények gondozásával voltak megbízva, de emellett az ige hirdetés szolgálatában is segítkeztek. És miután tisztáztuk a különböző szerepeket, tisztségeket, az apostol elénk adja, hogy mi is az az elvárás, amit Isten igéje támaszt a gyülekezet vezetőivel, szolgálóival szemben. Mi várható el ezektől az emberektől? Az apostol intelmeit olvasva meg kell állapítanunk, hogy püspökkel, azaz felvigyázóval, presbiterekkel, diakónusokkal szemben támasztott követelmények nagyon hasonlóak. Az apostol itt külön említi előbb a püspök tisztségét és az elvárásokat, majd a diakónus tisztségét és a vele kapcsolatos elvárásokat, de a két leírás szinte szó szerint megegyezik. Sőt, azt kell, hogy mondjuk, vannak olyan keresztény alaptulajdonságok, amelyek minden keresztény emberre egyformán érvényesek, akár vezető, akár egyszerű gyülekezeti tag a közösségben. Ezért most az egyszerűség kedvéért a két felsorolást, a mai ige szakaszban előttünk levő két felsorolást egybe vesszük, egybe tárgyaljuk. És összefoglalva mindazt, amit az apostol elmond, a keresztény vezetővel kapcsolatban öt fő vizsgálati területet figyelhetünk meg. Ez az öt terület a jellem, a család, a kapcsolatok, a kívülállókkal való viszony és a saját hite, hitélete. Nézzük tehát sorba ezt az öt területet. Először is a keresztény vezető jelleméről beszél az apostol. A jellemét illetően a gyülekezet vezetőinek, legyen az püspök, felvigyázó, presbiter, vén, diakónus, szolgáló, a legfontosabb az, hogy éretnek, fegyelmezetnek kell lennie. Éretnek és fegyelmezetnek az anyagiakban, az ital fogyasztásában, a természetét, a temperamentumát tekintve és a beszédében is. A fedhetetlen kifejezés, amit itt az apostol említ, nem azt jelenti, hogy hibátlan, hiszen hibátlan nincsen közöttünk egy sem. És ha ez lenne az elvárás, akkor senki sem lehetne vezető a gyülekezetben. Hiszen senki sem bűntelen, senki sem tökéletes közülünk. Sokkal inkább arról van szó, hogy legyen fedhetetlen hírnevű. Olyan, akiről általánosan jó véleménnyel vannak az emberek, mind a gyülekezetben, mind pedig azon kívül. Keresztény vezető önuralmára pedig nagy hangsúlyt helyez az apostol. Három különböző kifejezést is használ az önuralommal kapcsolatban. Legyen megfontolt, mondja. Ez azt jelenti, hogy legyen mértékleces, de ez nem azonos a zsugorival, a komorral. Legyen józan, ez azt jelenti, hogy értelmes és fegyelmezett minden dologban. Végül pedig legyen tisztességes, ami a belső önuralomnak egy külső megjelenési formája. Az önuralom elengedhetetlen tulajdonsága tehát a keresztény gyülekezet szolgálóinak. Egy 16. századi író mondta, hogyan uralkodhatnék mások felett, ha magamat nem tudom teljesen uralni és irányítani. És igaz ez a mondás a keresztény gyülekezet szolgálóira, vezetőire is. De az önuralomnak nem csak belsőképpen, de külsőképpen is meg kell mutatkoznia. Külső dolgokban is. Az Ószövetségben komoly figyelmeztetést olvasunk arra nézve, hogy a vezetőknek tilos alkoholt, italt fogyasztaniuk. Az ószövetségi papoknak nem volt szabad alkoholt inniuk akkor, amikor szolgálatot teljesítettek a jeruzsálemi templomban. Hiszen az alkohol eltompítja, elhomályosítja az ítélő képességüket. A tanításra elhívottaknak különösképpen is ügyelniük kellett erre. Nem véletlenül következik ez a két kitétel egymás után, hogy a vezető legyen tanításra alkalmas és nem részeges. Az ivás és a tanítás tehát nem férnek össze. A hamis tanítókkal ellentétben pedig, akikről azt mondja az apostol, hogy felhuvalkodtak, a vitatkozás, a szóharc betegségében szenvednek, az igazi keresztény tanítóknak, megértőknek és gyöngédeknek kell lennie. És itt három tulajdonságot is említ ismét az apostol. Nem erőszakos, hanem megértő, a viszálykodást kerülő. A mi Urunk Jézus Krisztus egyedülálló tulajdonsága volt a szelídség. És Jézus a tanítványait is, minket is erre a szelídségre hív. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a lelketeknek. Pál apostol pedig maga is, amikor a korintusi gyülekezethez folyamodik, ahol annyi sok viszály volt, akkor azt mondja, Krisztus szelídségével és gyöngédségével közeledek hozzátok. Ha tehát a keresztény vezető gyakorolja a krisztusi szelídséget, akkor bizonyára nem is lesz kötekedő, erőszakos vagy viszálykodó ember. Pál itt Timóteushoz írott levele végén ki is jelenti. Minden rossznak a gyökere a pénzszerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől. És így érthető az intés is a keresztény gyülekezet szolgálóival kapcsolatban is, hogy nem lehetnek pénzsóvárak. Péter apostol hasonló módon inti a presbitereket, a gyülekezet véneit az ő első levelében, amikor azt írja, ne nyerészkedésből, hanem készségesen legeltessék az Isten nyáját. Ugyanakkor azt is hangsúlyozza az apostol, hogy azok, akik életüket az ige hirdetés, a gyülekezet szolgálatának szentelik, azokat a gyülekezet megbecsülje, megfelelő fizetésben is részesítse, hiszen méltó a munkás a maga bérére. Olvassuk az apostol intését. Látjuk tehát először is a keresztény vezető jellemére vonatkozó tulajdonságokat. Másodszorban az apostol rátér a keresztény vezető családjára. Családját illetően keresztény gyülekezet szolgáinak, tisztségviselőinek, hűségesnek kell lenniük. Hűségesnek a házastársukhoz, gyermekeikhez, családjaikhoz. Fegyelmezniük kell a saját gyermekeiket. A házastársi hűséggel kapcsolatosan az apostol egy igen érdekes kifejezést használ. Ez a bizonyos egyfeleségű férfi. Az egyház történet során ez a kifejezés sok-sok vitára adott okot. Kiket akar ezzel a figyelmeztetéssel az apostol távol tartani az egyházi szolgálattól? Többféle magyarázat is született ezzel kapcsolatban. Egyesek úgy értették, a lelkipásztori szolgálat olyan szolgálat, amelyet csak nős emberek tölthetnek be. Ezért a lelkipásztornak, a gyülekezet szolgálójának mindenképpen meg kell nősülnie. A keleti ortodox egyház pontosan így érti ennek az igének a tanítását, és ezért kötelezi is a parókián szolgálatot teljesítő papságot, hogy kötelezően megnősüljenek. A másik értelmezés szerint Pál apostol a poligámiát, a többnejűséget zárja ki, amit a római törvények is tiltottak, de mind a római kultúrában, mind pedig a zsiltó kultúrában hallgatólagosan mégis jelen volt. Vannak, akik arra gondolnak, hogy azokat tiltja el apostol a szolgálattól, akik elváltak vagy újra házasodtak. Mások pedig a házastársi hűtlenségre értik az apostol intését. Vagyis azt mondják, hogy egy általános érvényű kitétel, miszerint a gyülekezet vezető embereinek mindenképpen hűségeseknek kell lenniük a házastársukhoz. Így a bibliai mondat így is fordítható. Fedhetetlen erkölcsű embernek kell lennie, aki igaz és hűséges egyetlen feleségéhez. S talán ez a magyarázat illik bele legjobban a szövegkörnyezetbe is. Vagyis, hogy az egyház elhívott vezetői, akik tanításra, a fegyelem fenntartására hivattak, legyenek maguk is fedhetetlen életű, fegyelmezett életű emberek a magánélet, a házasság területén is. A házastársi hűségen túl azonban szükséges az is, hogy a keresztény vezetőnek legyen az otthona is rendezett. Az apostol párhuzamba állítja a keresztény szolgáló családja és az egyháza közötti kapcsolatot. Hiszen hogyan lehetne valaki egy nagyobb közösség vezetője, hogyan várhatjuk el tőle, hogy gondoskodik az Isten népéről, ha a saját népéről, a saját gyermekeiről nem tud gondoskodni. A Tituszhoz írott levélben ugyanezt az intést halljuk, amikor azt mondja Pál Titusznak, ha van olyan, aki fedhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolható kicsapongással, és nem engedetlenek. Keresztény vezető családja után rátér az apostol a keresztény vezetőnek a kapcsolataira. És ezen belül is először a hívőkkel, a gyülekezettel való kapcsolatáról beszél. A gyülekezettel, a hívőkkel való kapcsolatában az egyházi vezetőnek nyitottnak, megértőnek, vendégszeretőnek kell lennie. Az eredeti szövegben szereplő vendégszerető kifejezés szó szerint lefordítva azt jelenti idegeneket szerető. Az újszövetségi időkben tudjuk jól, hogy az apostolok és más vándor tanítók, keresztény misszionáriusok is városról városra, településről településre haladva hirdették Isten igéjét, alapítottak gyülekezeteket. És mivel abban az időben nem léteztek a mai szállodákhoz hasonló létesítmények, így legtöbb esetben ezeket az apostolokat, vándortanítókat, misszionáriusokat, a keresztény gyülekezet vezetői, vagy a keresztény gyülekezet tagjai fogadták be, szállásolták el. És nem csak a keresztény vezetőkkel, de a gyülekezet tagjaival kapcsolatban is gyakran halljuk az új szövetségben ezt az intést, hogy a vendégszeretetet pedig gyakoroljátok. A gyülekezet tagjaival, a hívőkkel való kapcsolat után pedig rátér az apostol a kívülállókkal való kapcsolatra is. Ami pedig a kívülállókat illeti, szükséges, mondja az apostol, hogy közöttük is megbecsült és tiszteletben álló személyként jelenhessen meg a keresztény gyülekezetet képviselő személy. Nyilvánvaló, hogy a kívülállók alatt a nem keresztényeket érti az apostol. És emlékeztet arra, hogy az Isten népét, és különösen is annak vezetőit a világ figyeli. Ahogy mondani szoktuk, rajtunk a világ szeme. Kolossi levélben is hasonló intést olvasunk, az apostol így szól, bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, hogy a ti személyes életetek példája által Krisztust ismerhessék meg. És végül a keresztény vezető hitéletére tér rá az apostol, a saját hitéletét tekintve pedig szükséges, hogy a keresztény gyülekezet szolgája, vezetője legyen kész és alkalmas a tanítás befogadására, a tanítás továbbadására, és rendelkezzen erős hittel, hogy szilárdan tudjon állni az igazság mellett. Az erkölcsi tulajdonságok felsorlása mellett itt egy szakmai kívánalmat is említ az apostol. Az egyházi vezető legyen tanításra alkalmas, azaz görög szóval didaktikos. Ravasz László magyarázatában megjegyzi, ha valaki felett úr lett az ital, ha durva és fegyelmezetlen, ha verekedő és pénzsóvár, ha fösvény és nyerészkedő, akkor teljesen alkalmatlanná válik mind a tanítás befogadására, mind annak továbbadására. Tanításra tehát alkalmas valóban csak az lehet, aki mindezektől távol tartja magát. És végül említi még az apostol azt, hogy a vezető ember nem lehet újonnan megtért ember. És nem véletlenül hívják és nevezik a gyülekezet vezetőit véneknek, ami nem feltétlenül a korukra való utalást jelenti, sokkal inkább a lelki értelemben a hitbeli érettséget, a hitbeli tapasztaltságot, amihez valóban időre van szükség. A frissen megtért emberre leselkedik a veszély, hogy könnyen felkuvalkodottá válik, büszkévé elbizakodottá, öntelté a vezető pozícióba kerül. Szükséges tehát megpróbálni az ilyeneket. A gyülekezeti vezető szolgálatának pedig a legfőbb alapelve az, hogy alázatban kell szolgálnia, ahogy Krisztus is szelíden és alázattal szolgált. És így összefoglalva ennek a mai igeszakasznak az üzenetét, az apostol intelmeiből megérthetjük tehát, hogy az egyházi szolgálatra vállalkozó személlyel szemben valóban magasak az elvárások. Nagyon is magasak az elvárások, és nagyon is magas a feladat. Isten egyházáról való gondoskodás felelőssége még a legjobb, a legtehetségesebb keresztényeket is elbátortalaníthatja. Éppen ezért már az elején, mielőtt a felsorolásba belekezdene az apostol, elhangzik a bátorítás is, hogy a lelkipásztori szolgálat, presbiteri szolgálat, diakónusi szolgálat és bármilyen Krisztus egyházában végzett szolgálat nemes és csodálatos feladat, dicséretre méltó vállalkozás. Ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván, olvassuk egy másik fordításban. Az új szövetségben tehát mind a püspök, felvigyázó, mint presbiter, vén vagy diakónus jelzőt használja az új szövetség magára, az Úr Jézus Krisztusra is. Péter apostol a lelkek pásztorának, gondviselőjének, azaz felvigyázójának nevezi Jézus Krisztust. Az Úr Jézus Krisztus pedig önmagáról beszél, amikor a diakónus kifejezést használja, és azt mondja, az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. És ha ezt a két címet, a felvigyázó püspök, a diakónus, a szolgáló címet az Úr Jézus Krisztus magára használta, az Úr Jézus Krisztusra értették az apostolok, mennyire megtisztelő, hogy Jézus nyomdokaiba lépve mi is részt vállalhatunk. A felvigyázó, a vén, a szolgáló, a diakónus szolgálatából. Hiszen az Úr Jézus Krisztus mindnyájunkat hív, és mindnyájunkat kész ezzel a szolgálattal megbízni Krisztus testének, egyházának építésére. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Az Isten ígéjére a dicséretmondás szavaival feleljünk. A 395-ös számú dicséretnek az első és második versét énekeljük. A 395-ös számú dicséret első verse így kezdődik. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybehát.